Istenünk, köszönjük azt, hogy megszólíthatunk téged a mai délutánon is. Köszönjük, hogy atyánk vagy, és gondoskodol mi ránk. Köszönjük azt, hogy a kegyelmet te még nem zártad le, és imaházunknak ajtaja még nyitva van. Köszönjük, hogy Bibliáinkat is megnyithatjuk, és a te ígédből táplálkozhatunk. Kérünk-e mai délután a te ígédnek adj szabad folyást, ami szívünkbe tudjon jutni, és az ott jó földre találjon, és meg tudja hozni a gyümölcsöt. Kérünk téged, hogy sátánnak minden munkát ronsd le, kötözd meg, és a te ígédnek adj szabad folyást. Köszönjük, hogy meghallgatsz fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kértünk. Amen.
Amen.
Drága testvéreim az Úr Jézusban, a Jóisten igét ez alkalommal, Lukács evangélium a 11. részéből olvassuk. Lukács evangélium a 11. részéből, a 37-es verstől olvassuk a Jóisten igét, a rész végéig az 54-es versig. Beszéd közben pedig kéri őt egy farizeus, hogy ebédeljen nála. Bevenmén azért leül-e enni. A farizeus pedig, mikor ezt látta, elcsodálkozik, hogy ebéd előtt előbb nem mosdott meg. Mondta pedig az Úr néki, ti farizeusok jó lehet a pohárnak és a tálnak külső részét megtisztítjátok, de a belsőtök rakva ragadománnyal és gonoszsággal. Bolondok, aki azt teremtette, aki mi kívül van, nem ugyanaz teremtettei azt is, ami belül van? Csak adjátok alamizsnál, ami benne van, és minden tiszta lesz néktek. De jaj, néktek farizeusok, mert megadjátok a dézsmát a mentától, a rutától és minden paraitól, de hátra adjátok az ítéletet és az Isten szeretetét. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Jaj, néktek farizeusok! Mert szeretitek az előlülést a gyülekezetekben, és a piacokon való köszöntéseket. Jaj, néktek képmutató írástudó és farizeusok! Mert olyanok vagytok, mint a sírok, amelyek nem látszanak, és az emberek, akik azokon járnak, nem tudják. Felelvén pedig egy a törvénytudók közül mondanék ki: Mester, mikor ezeket mondod, minket is bántasz. Ő pedig mondta: Jaj, néktek is törvénytudók! Mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy ujjatokkal sem illetitek azokat a terheket. Jaj, néktek, mert ti építitek a proféták sírjait, a ti atyáitok pedig megölték őket. Tehát bizonyságot tesztek, és jóvá hagyjátok atyáitok cselekedeteit, mert azok megölték őket, ti pedig építitek sírjaikat. Ezért mondta az Isten bölcsessége is: Küldök ő hozzájuk prófétákat és apostolokat, és azok közül némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek. Hogy számon kéressék-e nemzetségtől minden próféták vére, mely a világ fundamentumának felvettetésétől fogva kiontatott. Az Ábel vérétől fogva mind a Zakariás véréig, ki elveszett az oltár és a templom között. Bizony, mondom néktek, számon kéretik-e nemzetségtől. Jaj, néktek, törvénytudók! Mert elvettétek a tudománynak kulcsát. Ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. Mikor pedig ezeket mondanék, az írástudók és farizeusok kezdének felette igen ellene állani, és őt sok dolog felől kikérdezgetni. Ólálkodván ő utána, és igyekezvén valamit az ő szájából kikapni, hogy vádolhassák őt.
Délutáni igerészünknek a vezérgondolata az előjáró felelőssége. Szinte két részre lehetne venni, előjáró és felelősség, de ez most egybe van kapcsolva. Az előjáró felelőssége. Én úgy hiszem, hogy most nem a felelősségek lesznek felsorolva majd az előjáróknak. Mi nem beszéltünk össze, de biztos, amit Vékás testvér bővebben fog mondani, nagyon jó lesz. Egy pár gondolatba szeretnék én is összesűríteni, amit az Úr a szívemre helyezett. Most mire számítunk? Hogy meghalljuk azt, hogy mit kell csinálni az előjáróknak? Most jól oda mondanak majd nekik? Mennyire elhanyagolták a beteglátogatást, ezt vagy azt, a gyülekezetben valahogy nyikorognak az ajtók, túl meleg van, túl húzat van, ez az ő felelősségük? Ugye milyen könnyen rájuk lehet tenni? Mert előjárók. Valahogy így indult ez az ebéd is, amikor meghívták az Úr Jézust a farizeus házában. Elindult egy ilyen testi vita. És miért? Csak egy banális, hogy hát nem mosakodott meg. De érdekes, hogy az Úr Jézus továbbment. Nem állt meg a testi dolgoknál. Hanem már is rávilágított a lelki dolgokra. A lelki fogyatékosságra. Én úgy hiszem, hogy Isten ezt akarja ma délután is. Tekintsünk túl a testi dolgokon, és a lelkiekre hangolódjunk fel. Vagy ne talán úgy vagyunk, mint a gazdag ifjú. Az is eljött, úgy olvassuk a Lukács evangéliumába, hogy jó mester, mit tegyek, hogy örök életem legyen? És elsorolja az Úr Jézus neki, hogy mégis miről van szó. És mondja a gazdag ifjú, hát törvényt tudom, ne lopj, ne paráználkodjál, tovább, 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 akkor minden jó, tedd el, menj el, és aképpen cselekedjél. Amikor már úgymond az elméletet kellett a praktikába helyezni, az már nehezen ment. Úgy vagyok én is, testvérek, és hiszem, hogy nem könnyű ez másoknak se. Olyan jól tudom elméletileg, hogy mit kéne, és mi a felelősség az előjáróknak. De amikor kéne imakezeket emelni, vagy ne talán segíteni, ugye milyen nehéz? Vagy igazabb az a mondás, hogy fogjátok meg és vigyétek? Nem erre vagyunk elhívva. És úgy hiszem, hogy előjárók vagyunk mind. A munkahelyünkön. Az iskolában. Habár most vakáció van. Családban. És az előjáró az azért van megválasztva, hogy valójában előjárjon. És a jóban. És a legjobb példa, és legszebb példa az Úr Jézus Krisztus. Ő hányszor mondta, hogy eképpen cselekedjetek. Én vagyok, vagy tanuljátok meg én tőlem. Nem, mint ahogy olvastuk a farizeusok. Ők csak mondták. Még egyszer felmerül ez a téma. Ha most az Úr Jézus bejönne, mit kifogásolna az én életembe e mai délutánon? Mire világítna rá? El tudnám-e fogadni az ő intését? Vagy ne talán kemény beszédnek venném? Hogyha éppen egy kimeszelt sírhoz hasonlítanak? Vagy igen, meg tudnák hajolni. Igen, Uram, ez vagyok. Kívülről szépnek mutatom magam. De belülről tele vagyok álnokságokkal. De tisztíts meg, vágyok megtisztulni. Akarok igazi előjáró lenni, a jóban, Legyek az, aki követni tudnak, fel tudnak nézni rám. Ez az én kívánságom. Magam számára és a testvérek számára is. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, és az énekkar szolgálata után Barta Ibolya testvérnő szolgálatát hallgatjuk meg.
És úgy érzem, hogy a világ mindenség teremtése előtt már ismert engem Isten. Ott voltam az ő kezében már. Tudta, hogy milyen lesz az én sorsom, és mit akar bízni rám. Visszaemlékszem, egész gyerekkoromban, úgy 4 és 5 éves között lehettem, amikor az első bűnbánati imámat elmondhattam. És azóta is Isten formálta az életemet, és mindig ragaszkodtam az Úrhoz. Majd nagyon emlékszem arra, amikor édesanyám hangosan olvasta sírva nekem az igéket, én még akkor nem tudtam olvasni, de ezek nagyon megmaradtak bennem. És itt most csak éppen egy kis kitérőt zárójelbe szeretném minden fiatal édesanyának és nagymamának, akinek kiskorú gyermekei vannak, akik még nem tudnak olvasni, olvassák hangosan nekik az igét, mert maradandó értékeket tudnak a szívükben elhelyezni. Majd teltek az évek, őszintén mondom én, ahogy cseperedtem és nagylány kezdtem lenni, nagyon szerettem az Urat. És azt is elmondhatom, hogy a világ felé semmi vonzalom a szívemben nem volt. Ez nem tőlem volt, ez Isten kegyelmi ajándéka volt. Majd jelentkezett egy fiatalember, aki később a férjem lett, Barta testvér. Mindenki ismeri. Nem felejtem el soha, hogy azelőtt, 2 héttel mielőtt jelentkezett, nagyon, de nagyon összetörtem az Úr előtt. És úgy álltam az Úr előtt, és azt mondtam, Uram, nincsen más vágyam, csak az, aki lesz a férjem, az Úr gyermeke legyen. Szerettem én nagyon az Urat, az Úr gyermeke legyen, de nem gondoltam én arra, hogy prédikátor legyen a férjem, mert attól azért féltem, nem sokat ismertem ebből az életből, de egy keveset igen. Majd jelentkezett a férjem, és akkor hát a lelkipásztor életnek nagyon árnyas oldalát festette le nekem. És úgy éreztem, és mikor megkérdezte, hogy hogy döntöttem, akarok a felesége lenni, úgy éreztem, hogy azt kell mondanom, igen. De akkor még nem tudtam ennek a súlyát. Lehet, ha tudtam volna, akkor nem mertem volna vállalkozni erre a nagy és szent feladatra. Majd elfoglaltuk a lelkipásztori állást Bánffy Hunyadon, és akkor jöttek a problémák. Én úgy tudtam magamról, hogy nagyon komoly, nagyon ügyes, nagyon jó kislány vagyok, nagyon szeretem az Urat. De jöttek a problémák. És eltelt 2 év is, és a gyülekezetünkben nem történt semmi megmozdulás. Okoltuk a testvéreket, majd kezdtük okolni saját magunkat, hogy miért nincs lelki élet, miért nincs lelki megmozdulás. És rájöttünk arra, hogy ezért nem mások a hibásak, mi vagyunk a leghibásabbak. És az Úr könyörült rajtunk, mert akkor volt a lelki ébredés, és azt, ami hiányzott nekünk, ami nem volt elégséges arra a munkára, amit az Úr ránk bízott, azt adta nekünk az Úr. És akkor kezdtünk komolyabban munkálkodni. Ezt nem azért mondom, hogy minden rendben volt, mert tudom azt, hogy sokszor nem tudtam a lelki élet, a megbizatásom lelki fokán állani, de az Úr megkönnyörült rajtam, és azért állhatok most itt a testvérek előtt. És én ezért nagyon, de nagyon boldog vagyok, hogy átsegített mindenen, és ezen egy ilyen komoly feladattal bízott meg. De úgy érzem, hogy ennek a munkának, ennek a megbízásnak nincs még vége az életemben. Isten azt akarja, hogy továbbra is szolgáljak, most egy kicsit más minőségben, de szolgáljak. Azokért a lelkekért, akik még nem az Úréi, imádkozzak komolyan. Úgy érzem, hogy most ez a feladatom, de nem csak nekem. És nem csak tőlem kéri az Úr az odaszánást, és hanem mindenkitől, aki az Úr nevéről neveztetik. Itt mindenkitől, aki itt áll előttem, hogy amíg tart a kegyelem idő, álljunk a mi hivatásunknak a magaslatán, és ne csak szánkkal tegyünk bizonyságot, vagy beszéljünk az Úrról, hanem a mindennapi életünk valóban bizonyítsa azt, hogy az Úréi vagyunk. Köszönöm, hogy meghallgattak a testvérek, és egyben kérem arra, hogy imádkozzanak továbbra is értem, hogy a nagy felelősséget ne hárítsam el magamról, és senki se hárítsa el magáról, hanem teljes szívvel szolgáljak, és szolgáljak. Szolgáljunk az Úrnak. Amen.
Most a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és örvendünk, hogy a Borzási testvérnő Lupényból közöttünk van. Ha van egy gondolata, a következő zenekari szám után szeretettel meghallgatjuk. Most tehát a zenekar szolgálatát, és a zenekar szolgálat után Nagykassa Eszter fog szolgálni. Thank you.
Ahogy a héten foglalkoztam az igével, és ugyan az elöljárókról van szó az igében és felelősségükről, úgy arra gondoltam, hogy minden hívő ember a maga helyén igen nagy felelősséggel van az Úr előtt, és minden szolgáló testvér elöljáró, és lehetünk mi asszonyok is elöljárók a jó cselekedetekben, itt a gyülekezetben és otthon a családban. Olyan sok mindenre rávilágított az Úr az életembe az utóbbi időbe. Az egyik témánk fent a Hargitán a szolgáló asszonyok, hogy mivel szolgálhatunk mi a gyülekezetbe. És a legelső dolog, amikor Isten elkezdett úgy igazán beszélni hozzám, a jelenlét volt. És úgy visszagondoltam, hogy olyan jól esett, mikor ezen a területen az Úr megfedte az életemet, és úgy azt a kérdést tettem fel magamba, hogy akkor, amikor eljövök az imaházba, a jelenlétemmel, vajon milyen légkört árasztok a környezetemben? Nézem közömbösen a testvéreimet, nem érdekel esetleg még az se, amit mondanak, vagy pedig imádkozó szívvel támogatom őket, szeretem őket, érdekel a sorsuk, és vigyázok, hogy abba a szolgálatba, amit a Jóisten nekem adott, helytálljak. Úgy szeretném ezt igazán megtanulni. Szeretnék igazán a Jóisten hangjára figyelni. Nagyon sok mindent mondott nekem az utóbbi időben. És vannak alkalmak, amikor lehet, hogy nem tetszik nekem, vagy nekünk az, amit mond az Úr. Azok a helyek, ahova állítani akar, hogy szolgáljunk. De ha igazán ráfigyelek az ő szavára, akkor használni tud. És olyan feladatokban, ami lehet úgy tűnik nekem, hogy hát ide nem vagyok én alkalmas, de a Jóisten alkalmassá tud tenni. Egy kis vers jutott eszembe, ugyan nagyon régi és ismerős, el szeretném mondani a testvéreknek. A harmadik. Valamit kérnek tőled. Megtenni? Nem kötelesség. Mást mond a jog, mást sug az ész. Valami mégis azt kívánja. Nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szereted. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat, de valakiért még egyet kellene. De tested, véred, lázzad, majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int. De egy szelíd hang ezt sugja megint. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Talán összetörte a szíved. Az ész azt sugja megint. Hát minek? De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szereted. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne, lehet elégnél hamar. Valóban esztelenség volna, de a szíved békességről dalolna. S még elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet. Amen.
Úgy a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és a zenekar szolgálatban kérjük Boltári testvérnőt. Thank you.
Szolgálni, de bizonyságot tennék, kész vagyok akármikor, és amit nekem az Úr megértetett az igéből, azt elmondom. Ez a farizeus meghívta az Úr Jézust vendégségre, vacsorára. Mi is szoktunk meghívni hozzánk embereket, ismerősöket, testvéreket. Miért hívjuk meg? Azért, mert szolgálni akarunk az Úrnak és azoknak, akiket meghívunk, vagy úgy, ahogy ez a farizeus tette, megszóljuk egymást, megfigyeljük, hogy milyen, mit tesz. Itt ebben az esetben az Úr Jézus nem mosott kezet. Az ítélkezésben nincs áldás, úgy értettem most meg. Az Úr Jézus azt mondta, hogy a szegényekről gondoskodni kell. Hogyha észrevesszük, hogy a körülöttünk levők, akik vannak, milyen szükségben vannak, és készek vagyunk mi azokon segíteni, akkor tiszta az elménk, és jön az áldás. És ne azért segítsünk, hogy valamit majd mi is kapjunk. Ez világi gondolkozás. Az ének alatt, ahogy olvastam az igét, még jött egy kis gondolat. Elmondhatom? Nem hosszú. Azt mondja az Úr Jézus, hogy megadták a tizedet, de elhanyagolták az igazságtevést és az Isten szeretetét. Minden az Úré, ami van nekünk. Nem csak a tized kéne az övé legyen, hanem minden. És aki szereti az Urat, az azt, amit kapott, mindent, akkor, amikor alkalma van, befekteti az Úr szolgálatába, és az ige igaz, és
meg van írva, hogy az Úr meg fog bennünket ezért áldani. Ha nem teljesen az Úré a mi szívünk, ha nem teljesen az Úr szerint gondolkozunk, akkor nagyon könnyen megbántódunk, és nagyon hamar megsértődünk. Ezen el kell gondolkozzunk. Én is van, amikor könnyen megsértődöm. És most úgy értettem meg az igéből, hogy ha az Úré teljesen a szívem, akkor nem bántódom olyan könnyen meg, nem sértődöm olyan hamar meg. És még egy dolgot megértettem, még egy gondolat jött, ne várjak többet mástól, mint amit én megteszek. Mindig úgy mérlegeljem a dolgot, hogy én mennyit teszek, és ne azt nézem, hogy más mit tesz, és hogy teszi. És akkor az Úr meg fog engemet áldani. Úgy, ahogy vagyunk, gyengén, vagy erősebben, szolgáljuk az Úr Jézust, és akkor mindenben az Úr meg fog bennünket áldani. A délelőtti bibliaórával kapcsolatosan annyit szerettem volna mondani, és elmondom most, hogy Eszter kedvességet talált a Hágai előtt, aki az asszonyok őre volt, és kegyelmet és kedvességet talált a király előtt. Hogyha az Urat szeressük és szolgáljuk, akkor az Úr bennünket kedvessé tesz a nem hívők előtt, a nagy emberek előtt, és az Úr neve mindenben meg fog dicsőülni. Amen.
Kérjük a zenekar szolgálatát, és a zenekar szolgálata után Balajti Imre testvér fog szolgálni.
Thank you.
El szeretném mondani a testvéreknek, hogy ebből az igéből, ezeken az igéken keresztül milyen üzenetet kaptam a Jóistentől. Először is úgy megragadott az ige vers, amikor az Úr Jézus beszél a farizeusokról, és egyszer azt mondja az egyik írás tudó, hogy hát miért bántol minket ilyen beszéddel? Hát miért mondasz nekünk ilyeneket? És ugye elgondolkodtam, hogy ezek az írás tudók, ezek a farizeusok, hát nem szívesen fogadták, vagyis nem szerették, ha elmondta az Úr Jézus nekik az ő bűneiket, az ő mulasztásaikat. És úgy magamba gondolkodtam, és azt mondtam, hát nekem se esik jól, mikor elmondják, hogy hát itt se voltál az, ami kellett volna lenni, itt sem, ezt is jobban lehetett volna csinálni. Meg úgy saját magába az ember betekint, akkor azt látja, hogy ezt is jobban meg lehetett volna tenni, szebben ki lehetett volna kivitelezni. És visszagondolok sokszor a gyermekéveimre, fiatalságomra, aztán előjönnek olyan dolgok, amikor úgy magamat szégyenkezem a Jóisten előtt, és úgy, mint a Zsoltáros mondja, hogy hát az én bűneim szüntelen előttem forognak. Azok a bűnök, amikor azokat elkövettem tudatlanságban, vagy meggondolatlanul, mert ilyen voltam. Lehet, hogy nem mindenki volt ilyen, és én nagyon sokat vétkeztem a Jóisten ellen, az ő szeretete ellen, mert nem voltam az, aki mindig kellett volna, hogy engedelmeskedjek, figyeljek a Jóisten szavára. Ahogy elkezdte Barta testvérnő beszélni az ő bizonyságtevését, hát én is arra gondoltam, hogy amikor hát otthon voltam, mint a legnagyobbik a családban, hát emlékszek arra, amikor édesapám, édesanyám mindoda kellett álljunk elibéjük, hát én voltam a legnagyobbik a családban, és még volt 4 testvérem, akkor azt mondták, hogy na te felelsz mindegyikért. Hát úgy meglepett ez, és azt mondták, hogy te vagy a legnagyobbik, és felelsz. Mi elmegyünk dolgozni, és te kell irányítsad őket. Hát akkor nem volt szeletelt kenyér, én kellett megvágjam a kenyeret, de arra is kellett vigyázni, el ne vágjam a kezemet, aztán mikor még mit kért, az is ki kellett szolgáljam. Feleltem, megbíztak, így neveltek. És aztán emellett még sok minden volt, amivel megbíztak, és visszaemlékezve úgy még egy dolgot megemlítek, az egyik kisebbi köcsém, hát azt mondta, na nem baj, hazajönnek apuék, megmondom, hogy mit csináltál. Amit nem lett volna szabad megtenni. És akkor én meg jó megvertem. Nem felejtem el ezt a dolgot sohasem. Ő is meghökkent, a kisöcsém, aztán csak elmerte mondani, és én szégyenkeztem akkor úgy, ahogy tehettem, és felelősségre vontak. Hát nem megmondtuk, hogy felelsz. És én azért említem ezt a dolgot, hogy én így tanultam szüleimtől, hogy kell nevelni gyermekeimet a felelősségre. Hogy feleljenek a környezetükben a tisztaságért, a rendért, aztán feleljenek egymásért, hogy törődjenek egymásra, figyeljenek egymásra, hogy ezáltal szeressék egymást. És emlékszem, amikor mi is a gyerekeinknek kiosztottuk a feladatokat, hát mi úgy neveztük, hogy mindegyiknek volt szektora. Ez a te szektorod, és ezért te felelsz. És meg kellett tenni, és ha nem, akkor annak volt következménye. És én úgy látom, hogy gondolva ezek azokra az időkre, hogy hát jó volt ez, kellett ez, mert tudatosították bennem azt, hogy én is kell tegyek valamit, én is felelek valamiért. Hát ez volt a megtérésem előtti idő. Megtérésem után, amikor megtértem a Jóistenhez, egészen hát átrendeződött a felelősség tudat. Hát nem csak az anyagi dolgokra, hanem a lelkemre, az igére nagyon figyeltem, és a testvéreim lelkére, úgy azóta is úgy ez a felelősség tudat mind nagyobb és nagyobb. Van úgy, mikor úgy jövök az Úrhoz, Uram, már nem bírom, nehéz, nagy az én felelősségem. És az Úr mindig megújítja az erőmet. És mindig megbátorít. És újra ráébredek arra, hogy az ő erejével, az ő segítségével tovább kell vigyem. Rá kell bízzam továbbra az életemet. És aztán, ahogy telik az idő, ez a felelősség tudat mind nagyobb és nagyobb. Én úgy veszem észre az életemben, nagyobb a testvérek felé, a gyülekezet felé. Sokszor, mikor látok egy-egy családot, aki a hitéletben sántikálva jár, úgy érzem, hogy én is okozója vagyok. Többet kellett volna segíteni neki az imádkozásban. Többet kellett volna segíteni neki a hív életben, meglátogatni, bátorítani, felkeresni. És én úgy látom, hogy a mai igében ezt akarja az Úr Jézus a mi szívünkre helyezni. Ezt a felelősség érzetet, tudatot. Mert majd számot kell adni, testvérém. Számot kell adni. És az előjáróknak még egy nagy feladatuk jelezne a veszélyt. Figyelmeztetni előre. Hisz azért választotta az Úr őrállóul az ő népe között a vezetőket, hogy figyelmeztessék a népet, ha jön a veszély. Testvéreim, jön a veszély, itt van a veszély. Kell vigyázzunk gyermekeinkre, szeretteinkre, és ne törődjünk bele azzal, abba, hogy hát nincs mit tegyek. Sokszor ez egy olyan lágymeleg állapot. Ez egy olyan közömbös állapot, mikor hát ezzel le akarjuk a vállunkról a felelősséget tolni. Amikor azt mondjuk, hát én már nem tehetek semmit. Nem. Ez szól nekem, és szóljon mindannyiunknak, hogy mi felelünk egymásért. Mert egy a mi Urunk, egy a mi Istenünk. Egy közösségben élünk. És majd az Úr számon fogja kérni azokat, akik mellett ültünk, akikkel együtt imádkoztunk, akikkel együtt énekeltünk. És majd akkor mit fogok mondani? Az Úr segítsen bennünket, hogy lássuk meg a mi mulasztásainkat, hiányosságainkat, bűneinket, térjünk meg, és engedjük, hogy az Úr Jézus bennünket az ő szeretet által egyé kovácsoljon. És még egy nagyon fontos dolog, hogy érezzünk felelősséget mindig a gyülekezet iránt, olyan értelemben, hogy egymást ne rágalmazzuk, egymást soha ne botránkoztassuk meg, hanem legyünk egymásnak a segítségére. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Köszöntöm a testvéreket az Úr Jézus nevében. Örvendünk, hogy Isten kegyelméből együtt lehetünk. Üdvözlet szeretettel mindenkit, különösképpen a vendégeket, akik hozzánk jöttek. Kívánjuk az Úr áldását életükre. Az Úr Jézusnak ez a beszéd sorozata, amit olvasunk a Lukács evangéliumából. Olvassuk a Máté evangélium a 23. részéből is. Ez különösképpen a farizeusoknak és az írás tudóknak szól. Hogy az igéből látjuk, nem egy új testamenti gyülekezetnek az elöljárói voltak ezek. Mert az új testamentumi elöljáróknak a megválasztása, az apostolok cselekedeteiről írott könyve meg van írva, hittel és szentlélekkel teljes emberekkel legyenek, újjászületett emberekkel legyenek, aztán ne legyenek friss új emberek az újjászületésben, vagy a hit életben ne legyenek olyan emberek, akik nemrég tértek meg, legyen tapasztalatuk a hit életben, az ima meghallgatásban, az Úr Jézus Krisztus követésében, aztán az új testamentumi értelembe vett előjáróknak a családjuk minta kell legyen, aki a saját házáról nem tud gondot viselni, az nem viselhet gondot az Isten gyülekezetéről, aztán ne legyen borivó, aztán sok más egyebet olvasunk a Timóteushoz írott levélben és a Tituszhoz írott levélben. Itt olyan előjárókról van szó, akik az ótestamentumi értelemben egyáltalán nem fogadták el az Úr Jézus Krisztust, és a törvény értelmében sem jártak el fedhetetlenül. Mert ismerünk farizeust, aki megtért az Úrhoz. Nem sok jó szava van az Úrnak ezekhez az emberekhez, de ismerünk farizeust, egy nagyon híres farizeust, aki megtért igazán az Úrhoz. Hogy hívták? Úgy van. Filippi beliekhez írott levél 3. részében elmondja, hogy törvény értelmében fedhetetlen, a buzgósága szempontjából pedig farizeus, héber a héberek közül, tehát valóságos zsidó, de nem ismerte az Úr Jézus Krisztust. Tehát ótestamentumi értelemben ragaszkodott a Szentíráshoz elméletileg, de gyakorlatilag nem érte az Úr Jézus Krisztussal, hanem üldözte őt. Na, ilyen értelemben olvastuk ezt az ígét. Mert nem szeretném az előjárókat és magamat menteni. De az ígében nem magyarázhatjuk bele, ami nincs ott. És nem vehetjük ki, ami ott van. Ezért ez az ige az Úr Jézus Krisztus részéről azok az előjáró felé van, ahol csak jajgat az Úr, és egy jó szava nincsen. A gyülekezeteknek, az 7 gyülekezetnek mindegyiknek volt egy jó szava. Volt feddése is. De mindenkihez volt egy jó szava. Minden gyülekezethez. Még annak is, akiről azt mondta, hogy az a neve, hogy ész, noha halott vagy. Még annak is feladatot adott. Itt olyan értelemben vannak az előjárók, akik ólálkodtak, akik ravaszul utána jártak, és kérdezhették az Urat, hogy hol tudnák elfogni őt, hogy megfeszítsék, vagyis hogy megöljék. Ilyen előjárókról van szó. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a bűnök, amelyiket az Úr Jézus megemlít ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak, egy új testamentumi embert, hívő embert nem kísérthet meg, vagy éppen nem eshetik el a kísértésbe. Csak ez az ige ilyen értelemben így szól. Na most én úgy érzem, hogy arról kell beszéljek, hogy ismerjük fel a farizeusi képmutató írástudói lelkületet magunkba, ami nem tetszik az Úrnak, és azt, abból hogy lehet megtérni. Úgy, ezt kaptam a jó Istentől. Hogy úgy hiszem, hogy ezt kell, tehát ez az ige alapján nem szabad más beszélni. Csak ha azt akarom beszélni, ami nincs benne az igébe. És ilyen van bőven, amikor van egy gondolatunk, és keresünk igét hozzá, hogy elmondjuk. A prédikátornak az ígéből kell jön a gondolata, a Szentlélek által, és azt az isteni üzenetként kell elmondani. A felolvasott igében az van, vagy a címe, hogy feddő beszéd a farizeusok és az írástudók ellen Jeruzsálem bűnei. Az utolsó időkről ír Pál apostol, és azt mondja, nehéz idők lesznek, és többek között van egy ilyen kitétel, amikor azt mondja, akiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát kívülről úgy néz ki, hogy rendben minden. Az Úr Jézus azt mondja, de belülről telve vannak mivel? Ragadománnyal és gonoszsággal. Az új fordítás szerint kapzsisággal és rablással. Kemény szavak. Képzeljük el ezt a beszélgetést. Egy farizeus, egy vallásos ember meghívja az Úr Jézus kedvesen egy ebédre. És az Úr Jézus történetesen ott nem mossa meg a kezét. Hiszem, hogy az Úr Jézus sokszor megmosta a kezét. Most nem mossa meg a kezét. Nem írja a Biblia azért, hogy lehetőséget adjon ennek az embernek, hogy beleakadjon, vagy egyszerűen az Úr Jézus nem tartotta fontosnak, hogy minden alkalommal megmossa a kezét. Ma ajánlatos, ha zsidók vagyunk, ha magyarok, minden alkalommal megmosni a kezünket, mielőtt eszünk. És ha lehet, a gyümölcsöt is. És ha lehet, akkor a zöldséget is. Ha vagyunk zsidók, ha nem. Ha vagyunk hívők, ha nem, ajánlatos ezt megtenni. Az Úr Jézus akkor nem mosott kezet. És meghívta ez az ember, hogy beszélges, hogy ebédeljen. És képzeljétek el, ez a vendég, semmi bevezetés nélkül, semmi udvariasság nélkül, szinte illemtudatlanul elkezdi mondani, ti farizeusok, jaj, nektek, és dörög és villámik. A szerető Úr Jézus, az Isten fia, aki úgy szerette ezt a világot, hogy önmagát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az a valaki, kiről azt prédikálták délnőtt, nem tudom, hogy ezt prédikálták-e, de ez volt az ige, vagy az üzenetre az ige kijelölve, hogy a törvénynek szíve a szeretet. Mondtam a testvéreknek Ákoson, hogy nekem csak fél májon van, és lehet élni vele. A beleimből ki van vágva, lehet élni. Van, akinek csak fél veséje van, lehet élni. Valakinek fél tüdeje van, lehet élni. De még nem hallottam, hogy félszívű ember élhet. A törvénynek a szíve a szeretet. Az Isten törvénye jó. Csak az Isten törvénye akkor él, és akkor munkálkodik, ha megvan a szív, a szeretet. Na ebben a úgy néz ki tapintatlan, úgy néz ki, hogy illentelen, úgy néz ki, hogy szeretetlen beszédbe az a szeretet van benne, amely értünk ment a Golgotára. És értük ment a Golgotára. Viszont ezeket az embereket nem lehetett másképpen megközelíteni, és nem lehetett másképpen felébreszteni, mert az Úr Jézus értett a pedagógiához. Az Úr Jézust értett a megmentéshez. Az Úr Jézus értett a tanításhoz. Az Úr Jézus értett az evangelizáláshoz. És az Isten úgy szerette ezt a világot. Ha valaki hiszen ő menne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. És nekik is akarta megmentésüket. Viszont nagyon veszélyes dolog, akár őrolluk van szó, akár rólam van szó, és akár bármelyünkünkről van szó, ha Bibliával egy a kezünkbe, és Biblia ismerettel állunk ellene Jézus Krisztusnak. Állunk ellene Jézus beszédének. És itt ebben a felolvasott igében legalább 7-szer van ez a szó, vagy van ez a kifejezés, hogy jaj néktek. És az Úr Jézus jajgat is, és tanácsolja ezeket az embereket, vagy felhívja a figyelmet ezeknek az embereknek, hogy mi rossz az életükbe. A modern pedagógia szerint, a most megjelent pedagógiai könyvek szerint, és pszichológiai és pszichiátriai könyvek szerint egy nagyon félre sikerült pedagógiai módszer, amit az Úr Jézus használ itt. Azt mondták, nem így kell, meg kell dicsérni néha az embereket, ami van náluk, meg kell dicsérni, és ami nem jó, azt akkor majd a dicséret után kell adagolni. Nincsen ebből semmi. Mert az Úr Jézusnak szabad az ő hatalmával és az ő erejével használni a nem emberek által, hanem Isten által kidolgozott pedagógiai módszert. És ebben az esetben a legjobban ezt felelt meg. Az első dolog azt mondja, nálatok nagy gond van, mert sokat adtok a külsőre, az rendben legyen, de belül nagy baj van. Ragadomány, kapzsiság, rablás. A Máté evangéliumában azt mondja, mossátok meg a pohárnak a külső vagy a belső részét, és akkor kívül is tiszta lesz. Itt megcáfolja az Úr Jézus azokat a mai modern keresztényeket, akik azt mondják, hogy a külső nem számít. A farizeusoknak és a képmutatóknak vagy a külsőjük, vagy a belsőjük nincs rendben. Az, hogy ahogy a testvér az áhítatban írja el, a gyakorlat az elmélettel nincs köszönő viszonyban. Ha hazamegyünk, olvassuk el. A gyakorlat az elmélettel nincs köszönő viszonyban. Itt a külső jó volt, de a belsőről nagyon csúnyát mond az Úr Jézus. Ragadománnyal és kapzsisággal, gonoszsággal van tele. Van ilyen lelki állapot. Drága testvéreim, az Úr Jézus vizsgál engem is, és vizsgál mindenkit. Biztos, hogy részemre nagyon lehangoló, és nagyon, nagyon kedvet elvevő, és sírásra kényszerítő megállapítása, ha az Úr Jézus ezt kell megállapítsa rólam, hogy a külső szép, de belül telve vagy kapzsisággal, és ragadománnyal, és gonoszsággal. Nem azt mondja, egy kicsi gonoszság van benned. Nem azt mondja, hogy egy kicsi kapzsiság van benned. Hanem tele. Micsoda lelki állapot. Képzeljétek el, hogy milyen színjátszást tud játszani egy vallásos ember. Kívül gyönyörű. A látszatnak megfelel. De belül lehet gonosz, kapzsi, rabló. Ki tudja ezt megállapítani? Ki tudja ezt felfedni? Ki tudja ezt megmondani úgy, hogy belerendüljön a szívem, a lelkem, és kérjem az ő kegyelmét és szeretetét. Istenem, ha van reménység számomra, ha van kegyelem számomra, akkor mutasd meg ezt nekem. Azt tudom, Uram, hogy nem vagyok tökéletes. Azt tudom, hogy ebből is van bennem. De tele vagyok ezzel. Rablással és gonoszsággal. Tehát ezeket az embereket úgy lehet felismerni, hogy egy nagyon-nagyon nehéz állapotban vannak, mert óriási a helyzetükre való megállapítás kegyelme. Óriási a különbség a valóság és az ő állapotuk között. Ők úgy látják, hogy jól vannak, az Úr Jézus úgy látja, hogy belül ilyen dolgok vannak. Nem tudok más egyebet mondani, mint azt, hogy jöjjünk az Úrhoz és kérjük, Uram, ha ebből valami van az életemben, jelezd vissza a testvérek által, jelezd vissza a szent lelked által, jelezd vissza az ellenség által, jelezd vissza valamivel, mert én nem akarok így járni. Én nem akarok úgy lenni. És azt mondja a Jóisten igéje, hogy bármennyire leplezett, bármennyire kívülről lesz szépnek mutatod be, bármennyire idomítod az életedet, alakítod az életedet, én ilyen csúnyának látom. És egy óriási dolog, amikor te úgy látod, hogy nagyon, vagy én úgy látom, hogy nagyon jól van kívülről a dolog és bent, és Isten fia maga ezt látja. Micsoda nehéz állapot. És Isten szeretete van mögötte, hogy felfedi ezt. Ezért úgy érzem, testvéreim, hogy nincsen senkinek kedve most másra mutogatni. Hanem mivel ezt az információt kapjuk az Úrtól, hogy Isten így láthat minket, vagy velünk történhetik ilyes valami, hogy ennek a kísértése, a gondolata, akkor próbáljunk magunkra és Istenre gondolni és kérni, hogy fedje fel ez bennünk. Sürgösen fedje fel bennünk, ha lehet. Ha lehet, ne odázza. Tudjátok, mi ennyire fáj? Tudjátok, mennyire fáj, mikor kiderül ez? De a Jóisten ezt szeretne a mi életünkben. És ha megtisztul a belső, akkor a külső is tiszta lesz. Nem úgy, hogy a külsővel semmit nem csinálunk. Mikor az ember belülről megtisztul, akkor meglátja, hogy kívülről is kell. Mit szóltok hozzá, vagy mit szólnánk hozzá, hogyha egy nagyon... Láttam is, és nem utálom, és nem akarom utálni őket, hanem szeretni a hajléktalanokat, és láttam egyiket, másikat, meg éreztem, hogy hetekig vagy hónapokig nem fürdött meg. Most képzeljétek el, hogy olyan embernek a kezéből elvenni egy pohár vizet. És látod, hogy olyan maszatos a pohár. És azt meginni, elmegy a kedved. De azt mondja a Jóisten igéje, hogy ilyennyire taszító egy hívőnek, egy előjárónak az élete, akinek így van. Egy édesapának, egy lelkipásztornak, egy lelkipásztor feleségnek, egy előjárónak, egy munkavezetőnek, akinek így van az élet. Nézem a testvérnőket, nézem a feleségemet és másfelé is a testvérnőket, néha a testvéreket, mert ilyent is láttam, mosogatni testvéreket. És láttam ablakot mosni testvéreket, de főleg testvérnőket. Jó lenne, hogyha ez megcserélődne, vagy jó lenne, hogyha ez ebből több egyenlőség lenne. Megfogják a poharat, és így nézik. És akkor, amikor valamit lát, egyet még törül belül. még egyszer megnézi, és akkor már törüli kívülről. Mert meggyőződött, hogy belőlről most már úgy kitörülte, hogy ott már nem lehet semmi. És akkor csak kívül lehet a fót. Úgyhogy nincsen igazuk azoknak, testvéreim, akik azt mondják, hogy csak a belső számít, a külső nem. Ha belül megtisztul, ha belül megmossa Jézus vére, akkor a külső fót is meglátszik. Mert nem mindegy, hogy milyen pohárból iszok, hogy milyen a külseje. Attól még lehet szép a belseje. Na valahogy így van. A felelősségünk az előjáróknak, a hívőknek, mert mindegyikre felnéznek, messziről felnéznek a szomszédaink. Előttük járunk. Felnéznek a munkásaink, felnéznek a főnökeink, felnéznek a taráraink. És nézik. És szabad nézni. És nem tiltakodhatunk ellene, hogy ne nézzenek. Nem mondhatod a szomszédodnak, nem mondhatod a testvérednek, nem mondhatod a feleségednek, most ne nézd, mert csúnya vagyok. Most ne nézd, mert nem vagyok jó lelki állapotban. Habár kéne ezt mondani, mert azt mondja, hogy olyanok is vagytok, mint a sírok, amelyeknek nincs megjelezve, hogy hol van sír. És a Mózes törvényében az volt, hogy a sírnak kellett egy jele legyen, hogy itt temető van, itt halott van, és meg kellett jegyezni, mert valaki sírhoz ért, tisztátalan volt 7 napig. Csak a múlt héten olvastuk a tisztátalanságot, ugye? Úgy elcsodálkoztunk, hogy mennyi aprólékos dolgot ír le ott a Jóisten. Hát a Jóisten ilyesmivel foglalkozik. Ennyi minden aprólékos dologra oda kell figyelni a leprával kapcsolatosan, meg mindennel? Igen. Akkor sem ment könnyen, most sem ment könnyen. Csak annyi, hogy Jézus Krisztus lehetővé tette, hogy megtisztuljunk. De éppen olyan aprólékosan oda kell figyelni az életünkre. Aztán azt mondja itt a Jóisten igéje, hogy ezek az emberek adtak mentából és más egyéb, mondjam úgy, olcsóbb növényekből megadták a tizedet, de nagyobb dolgokban elmaradtak, elhanyagolták. A hanyagság vagy a prioritások felszámolása egy másik nagy dolog, amire oda kell figyelni. Mi az, ami prioritás számunkra? Van, amik azt mondja az ige, azokat sem kellene elhagyni, és ezeket is megcselekedni. Megint ez a kettősség, hogy nem lehet, hogy lemondjál a tizedről, és az ítéletet, az igazságot és a szeretetet gyakorolt. Nem, azt mondja, azt sem kell elhagyni, de ezt sem kell elhanyagolni. Ez azt jelenti, hogy a tizeddel nem tudjuk pótolni, és nem tudjuk helyettesíteni az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét. Nagyon sok ember, és figyeljétek meg, általában az emberek, akik nem szeretnének megtérni, azok az emberek jó adakozók. Egyik másik. És ha ismered az Isten pszichológiáját, és ha ismerjük az Isten pszichológiáját, akkor azonnal rájövünk, mert mi is jártunk így, mert mi se vagyunk különbek, hogy az ember mindent megcsinálna, csak ne kelljen összetörjön a szíve. Adna mentából, adna mindenből, adna köményből, adna tizedet, huszadot, adna, csak ne kelljen elismerni, hogy én bűnös vagyok. Ez a teljesítmény, centrikus keresztény élet, amikor teljesíteni akarok Isten előtt, és nem kegyelmet elfogadni. És azt mondja az Úr Jézus, nézzétek, ezt csináljátok. Ezt csináljátok. Ebből a gyenge dolgokból hozzátok a tizedet, és jól csináljátok, mert megmondtam, hogy mindenből, ami termik, a tized részét hozzátok ide. De nem lehet helyettesíteni, kedveseim, csak az Úr Jézus nem így mondta. hanem azt mondta, ti farizeusok és írástudók, behozzátok, de elhanyagoljátok a nagyobbik részt. Az Isten ítéletét az életetekre, a bűnötökre, az igazságos ítéletet és a szeretetet. Kikerestem az Efézusi levélben, hogy ragaszkodjunk az igazsághoz szeretetben. A délelőtt pedig a szeretetről volt szó végig. És Isten megadja ezt a kegyelmet. De lássátok, hogy mennyire másképpen értjük mi a szeretetet. Mi a szeretet alatt csak azt értjük, hogyha simogatnak. Ha megveregetik a vállunkat. Az Úr Jézus a szeretet alatt érti azt, hogy egy ilyen ebédnél, vagy ezt is érti, nem csak ezt, a simogatást is, a sebgyógyítást is, de a sebokozást is. Micsoda dolog. Meghívni valakit ebédre, és aztán jól oda mondjon nekünk. Hogy még mi oda mondunk neki, mert mi vagyunk otthon. Mi adjuk az ebédet. De hogy a vendég annyira otthon érezze magát. A legjobb otthonról beszéltek a nőtestvérek a Hargitán. A legjobb otthonról. Az Úr Jézus annyira otthon érzi magát nálunk, hogy még ebéd közben is prédikál. És még ebéd közben is mond kemény dolgokat. Mert nagyon szeret, mert nagyon otthon érzi magát, mert nagyon akar segíteni, mert drágábbak vagyunk neki, mint az ő népszerűsége. Ő szeretné magát ideadni, és nem csak a népszerűségét nekünk. Tehát a másik nagy dolog az, hogy ne próbáljuk helyettesíteni a megtérést, a megalázkodást semmi más egyébbe. Főleg a tizeddel. Főleg a tizeddel. Annak megvan a maga helye, azt elfogadja Isten, hogyha belül a pohár tiszta. Töltsétek meg belülről, és abból hozzatok alamizsnát, azt mondja. A másik dolog, ami ebből az igéből foglalkoztat, azt mondja, ti olyanok vagytok, hogy nagyon szeretitek a gyülekezetekbe az előlülést, és a piacokon a nagy szertartásos köszöngetés. Mindenki hajoljon meg előttetek. Tehát nagyon szeretitek az előlülést, nagyon szeretitek, ezt így is lehet mondani, hogy kiosszátok mindenkinek a kiosztani valót, és szeretitek, ez hírnevet jelent, és gőgöt jelent. Szeretitek a hírnevet, híretek menjen végig mindenfelé, hogy ti vagytok az előrülők. És ez nem jó nektek, farizeusok és írástudók, mondja az Úr Jézus ott aznál a családnál, jaj, hogy mehetett le annak az embernek a torkán az étel? És mondja, és azt mondja, ezzel engem hátra szorítotok, mert ti szeretitek előülni. Nem engem nyomtok előre, nem én vagyok az első az életetekbe, nem azt szeretnétek, hogy engem lássanak meg az emberek, nem azt szeretnének, hogy velem béküljenek ki az emberek, nem azt szeretnétek, hogy én adjak üdvösséget és örök életet, hanem ti szeretitek az előülést, és ezzel árnyékot vetettek rám, és nem ismernek meg az emberek engem. Lehet ilyen kísértésünk, lehet ilyen elesésünk, hogy lehet tesztelni ezt? Hogy lehet tesztelni ezt, hogy van-e ebből bennünk, vagy nem? Hogy lehet tesztelni ezt? Lehet ezt egyáltalán tesztelni? Saját magunknál, mert a mások tesztje nagyon fáj. De mi magunknak ezt le tudjuk tesztelni? Én a cukromat, hogy a cukrom mennyi, le tudom tesztelni, megszúrom ma saját magamnak az új begyemet, és le tudom tesztelni, hogy most 90, 100, 110, 120 baricsán testvér is szokott ilyesmit csinálni. Lehet még más is. Lehet-e tesztelni azt, hogyha valaki saját magát le tudja tesztelni, hogyha neki tetszik a hírnév, hogy többet jelent a hírnév neki, mint az Úr Jézus. Lehet-e ezt tesztelni? Legyen egy kérdés. Én azt mondom, lehet. Legyen egy kérdés. Csak egyszer ne ültessenek előre. Amikor te vagy én gondolom, hogy most nekem elő volna a helyem. És az, ahogy érzem akkor magam, az elárulja, hogy körülbelül hol van 100, 120, 90, 80 a hírnév cukrom. Testvéreim, szeret az Úr Jézus minket. És szeretné azt, hogyha ültetnek minket, vagy előülünk, de lássuk magunk előtt őt. Tudom magamról, nem tudom a testvérek mennyire érzik, tudom, hogy kísértés ez minden embernek. Tudom, hogy az ember le akarok a keresztről szállni, és tudom, hogy az embernek tetszik a hírnév, hogy róla beszéljenek. Ha lehet felső célbe, dicsérettel. De azt mondja az Úr Jézus, ez farizeusi. Ez írástudói, képmutatói. Nincs köszönő viszonyba a gyakorlat az elmélettel. Nincs köszönő viszonyba. Szóval egy másik dolog, sok van itt, amit felírtam, nem szeretné folytatni, mert ismerjük az írásokat, mivel írástudók vagyunk jó értelemben, nem rossz értelemben. Az is egy nagy ismertető jele, hogy farizeusi jellem van, vagy legalább kísértés bennem, hogy az Úr küld egy-egy prófétát, és elsorolja ezeknek Ábeltől egész Zakariásig. Ábelről az Mózes első könyvébe olvasunk, Zakariásról a Krónikák könyvébe olvasunk, aki az oltár és a templom között megöletett. Az Úr küld prófétákat, prófétai ígét mondnak ezek az emberek, ez azt jelenti, beszélnek Isten részéről, és azokat megöljük. Egyeseket megölünk, másokat elüldözünk. Mert ezek az emberek, mikor az Úr Jézus azt mondta, hogy jaj, nétek farizeusok, akkor nem sziszentek fel. De mikor azt mondta, hogy jaj, nétek farizeusok és írástudók, azonnal felsziszentek. És azt mondta, mester, mikor ezeket mondod, hogy van, minket is bántasz. Miért nem sziszentek addig fel? Addig nem róluk volt szó. Mihelyt róluk volt szó, azonnal felsziszentek. Ilyen feltételez rólunk, hogy mi ezek vagyunk. Mester, vigyázz, mert mikor ezeket mondod, akkor minket is bántasz. És a végén úgy fejeződik be ez az ige, hogy félrevonultak a írástudók és a farizeusok, és elkezdtek beszélgetni, és elkezdték kérdezgetni, és ólálkodtak, hogy valahogy valamit tévesen mondjon, vagy ne úgy mondja, hogy az írás van, hogy megfogják Isten káromlással, és eltegyék láb alól. Ez a farizeusi, ez az írástudói, megtéretlen, megtisztulatlan írástudói magastartás. Nagyon nehéz ez. De vedd ezt észre az életedbe. Vegyük észre az életünkbe. Olvasunk reggel egy igét a családban. Megbeszéljük, megbeszélitek. Érint-e ott? Tudok-e egy-egy ilyen ige után, mikor érint, oda menni a feleségemhez, vagy a fiamhoz, a leányunkhoz, vagy a más, és azt mondta, érintett az ige, bocsáss meg. Vagy ha nem abba tévedtél, hanem kapsinak és pénzsóvárgónak ítélt meg az ige, elmered-e mondani ott a feleséged és a gyermekeid előtt Istennek, Istenem, bocsáss meg, sose gondoltam róla magamról, hogy én ennyire szeretem a pénzt. Most, mikor megcsaltak, vagy most, mikor elvették, vagy most, mikor oda lett, vagy most, mikor nem jött be, borzasztóan dühösít, borzasztóan bánt. Rájöttem, hogy nagyon, nagyon szeretem a pénzt. Mester, mikor ezeket mondod, minket is bántasz. És azon voltak, hogy megöljék az Úr Jézust, mert azelőtt már a fiaik, jobban mondva az atyáik már ezt tették, és a fiaik örökölték megölni a prófétákat. Mert voltak igazi próféták. Ezek voltak a vezetők, ezek voltak azok az emberek, akik vallásos emberek voltak, ezek voltak azok az emberek, akik a nép élén voltak, akár politikailag, akár vallási vonalon, de az Úr küldött egy prófétát, hogy intse meg a királyt, a politikai királyt, vagy a papot, amelyik nem jár a Jóisten útján, küldött egy prófétát, és megölték. Segítsen a Jóisten, hogy kedves vendég legyen nálunk a próféta. És a prófétai szó. És mondjuk el az Úrnak, Uram, hadd bántson, ami téged bánt. Hadd keserítsen meg, ami téged keserít. Hadd sírjam ki magamból a bűneimet, Uram. Hadd tegyem le az oltárod elé, Uram, mert én nem akarok olyan ember lenni, aki miatt nem térnek meg az emberek, vagy nem ismerhetnek az emberek, mert nem fognak mind megtérni. Nem fognak mind megtérni. Megtörténhetik az is, hogy rendesen jártál a Jóisten előtt, és akkor se fognak mind megtérni. Megtörténhetik még az is, hogy vádolni fognak, hogy te miattad nem láttam meg az Úr Jézust. Megtörténhetik, hogy nem lesz igaz. Mert az Isten gyermekeit ok nélkül is vádolják. De megtörténhetik, hogy lehet ilyen írástudói, farizeusi, képmutató kísértésünk, vagy éppen esetünk, esésünk, és abból szeretne a drága Jézus megtisztítani. Legyen áldott az ő szent neve ezért. Amen. Imádkozzunk. Köszönöm a te drága kegyelmedet és szeretetedet, hogy az ige világosságában nem csak ma, hanem az elmúlt napokban, az elmúlt években sokszor úgy éreztem, hogy bántasz, és bántó embereket engedtél közelembe, mert neked volt igazad, és nekem nem volt igazam, amikor nem úgy jártam el, amikor nem engedtem szent lelked betöltsön, amikor nem engedtem, hogy a lélek szabadságában éljen meg a lelki életet, amikor nem tudtam úgy szeretni, amikor nem tudtam úgy meghajolni, amikor nem tudtam úgy szolgálni, amikor érzékeny voltam arra, hogy előrültetnek vagy nem. Ó, Istenem, köszönöm a bocsánatot, és köszönöm, hogy most is vizsgálod az életemet, mindent, ami salak, mindent, ami bűn az életemből, ilyen szempontból, és kérlek, tisztíts meg, Jézus, adj bűnbánatot, adj kegyelmet erre. Úgy szeretném, hogy ez a gyülekezet, akikkel együtt szolgállak téged, és együtt szolgálunk téged, a te dicsőségedre éljünk. Ó, Uram, köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm, hogy velünk leszel, és köszönöm, hogy szent lelked által forgatod a szívünkben ezeket az igéket a mi javunkra, neved dicsőségére, és a város, gyülekezet, családunk örömére és boldogságára és megtérésére. Amen.